kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 150. Zsoltárunk első versét. A 150. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Foglaljunk helyet testvérek, és keresztelőre készülve énekeljük a 431. dicséretünket. A 431. dicséretünk így kezdődik, Úristen, kérünk Tégedet. Tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fönnállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, hogy ma reggel is megállhatunk előtted egy gyülekezet közösségében és magasztalhatunk téged. Köszönjük atyánk, hogy gondviselő szeretetedet megtapasztalhattuk az elmúlt napokban is. És köszönjük, hogy ma is összegyűjtöttél minket, hogy téged dicsérhessünk és meghallgathassuk a te szavadat. Hadd csendesedjünk el most a te szent színed előtt, és kérünk, hogy lelked által segíts nekünk, hogy megnyithassuk a szívünket, és hitáltal befogadhassuk ígédnek üzenetét. Kérünk téged arra, hogy áld meg a szívünket, lelkünket, életünket, gyülekezetünket a te drága szavaddal, melyben van mindaz, amire nekünk igazán szükségünk van. Látod, Urunk, pontosan a mi fogyatkozásainkat, és köszönjük, hogy ma is azzal fogadtál bennünket, hogy te be tudod tölteni a fogyatkozásainkat, a hiányosságainkat. Látod, hogy bizony sok van nekünk ebből. Látod, hogy kinek vigasztalásra, kinek erőre, kinek békességre, kinek szeretetre, kinek nagyobb lelki világosságra, kinek milyen információkra és milyen áldásokra van szüksége. Kérünk téged, hogy hadd álljunk meg előtted fogyatkozásainknak a tudatában. Kérünk, hogy töltsd be a mi hiányosságainkat. Köszönjük, hogy ígédben rejlik fogyatkozásaink betöltője és betöltése. Kérünk arra, hogy áld meg most különösképpen azt a családot, akik eljöttek közénk, hogy megkereszteljük újabb kisgyermeküket, tekints reájuk, és áld meg ezt a kisgyermeket is, fogad őt keresztség jele által szövetségedbe, és pecsételd el, hogy a tied legyen. Kérünk, hogy adj örömöt és békességet most a család minden tagjának a szívébe, és hadd örvendezzünk mi velük együtt ebben az órában. Kérünk téged arra, hogy tekints más gyülekezetekre is, ahol a mai napon összegyűlnek, hogy téged magasztaljanak, téged dicsőítsenek, atyánk, és meghallgassák a te üzeneteidet. Légy ott is jelen, mint szükségeket betöltő, orvosló, hiányosságokat pótló, hatalmas Úr. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, ami megváltunk neveért, ami Urunk Jézusért. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, ti pedig jöjjetek ide az Urasztalához. És hallgassuk meg, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresztségnek a sákramentumát. Máté evangéliumának 28. részében olvashatjuk Jézus szavait. Hozzájuk lépett Jézus, ezt mondván: nékem adatot minden hatalom mennyen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ézsaiás könyvének 61. részéből a 8. és 9. verset hadd olvassam nektek, ahol az Úr ezt mondja: én az Úr megadom híven jutalmukat, és örök szövetséget szerzek velük. És ismeretes lesz maguk a népek között, ivadékaik a népségek között, valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól megáldott magok. Kedves testvéreim, barátaim, örvendetes nap ez a mai, örvendetes nektek, családjaitoknak, és nekünk, tágabb családodoknak, a gyülekezetnek is. Örvendetes azért, mert mint Isten szövetséges népének hívő tagjai, hitből engedtek az Úr parancsának, és elhozzátok, kedves kisfiatok, Zolika után most drága kislányotokra, Tündikét, hogy ő is befogadtassék, felvétessék a keresztség látható jelével Isten szövetséges népe körébe. Ezen a napon, amikor Isten az ő szövetséges népe az egyház tagjai közé fogadja a keresztség jele által is kislányotokat, ő még nem tudja, hogy milyen nagy dolog történik vele. Ti azonban tudhatjátok tapasztalatból is, hogy nincs nagyobb dolog, mint az Úr szövetséges népének társaságába tartozni. Hiszen itt részesültök az Úrban és minden javaiban. Kegyelmében, bocsánatában, erejében, békességében, örömében és a többi ajándékaiban is. Nos, tudjátok tehát, hogy a legnagyobb kiváltság az Úr szövetségeseként megélni a földi életet, hétköznapokat, ünnepeket, részesülni ő benne, ajándékaiban és hívei közösségébe, társaságába tartozni. Ezért értékelni tudjátok szövetséges uratoknak drága ígéretét, amit ma gyermeketekre, sőt gyermekeitekre nézve és szívetekre helyez. Ezt mondja nektek az Úr: ismeretes lesz magvatok a népek közt, ivadékaitok a népségek közt, és valakik látják őket, megismerik őket, hogy ők az Úrtól áldott maguk. Isten tehát azt ígéri, hogy ha valakik meglátják a gyermekeiteket, akkor azt fogják mondani: ezek Istentől áldott emberek. Ezek Istentől áldott emberek. Isten azt ígéri, hogy ismertetőjelükké teszi az ő áldását. Arról ismerszenek meg majd a gyermekeitek, hogy ők áldottak. Ez azt jelenti, hogy Isten a maga ajándékaival úgy elhalmozza őket. A maga áldásaival úgy elhalmozza őket, hogy egyszerűen ez feltűnik majd az embereknek. Egyértelműen és világosan látszik majd rajtuk, hogy ők áldott emberek. Vannak emberek, akiken az átok látszik. Egyértelműen és világosan. A ti gyermekeitekre nézve azt ígéri nektek Isten, hogy az áldást teszi ismérvükké. Az arcvonásaikból, a tekintetükből, az egész lényükből, szavaikból meglátják majd az Isten áldásait. És azokon keresztül magát, az áldót, az Urat, magát. Nem lesz kérdés senki előtt, akár családtagjaitok, akár mások előtt,
hogy ők áldott emberek. Már most is látszik rajtuk, hadd mondjam nektek, látszik Zolikán is, Tündikén is, hogy ők áldott gyermekek. Látszik a tekintetükből, a kedvességükből, a bájukból, de később hisszük az Isten ígéretének, és arra alapozva mondjuk, hogy egyre világosabban, egyre egyértelműbben látszik majd meg, hogy igen, ők az Úrtól áldott emberek. Azt, hogy mivel áldja meg őket az Úr, itt nem részletezi. Nem mondja, hogy ezzel, s ezzel, s ezzel. De nem is kell, hogy ezt részletezze. Nektek van elég ismeretetek az ígéből, és tudhatjátok, hogy bármivel áldja meg őket Isten, az jó lesz. Isten minden áldása jó, és bármivel áldja meg őket, az elég. Nem kell, hogy részletezze Isten. Legyen az az áldás, a hit, az Isten iránti szeretet, az Isten félelem, a békesség, az öröm, jellemvonás, az eredmények az életben. Bármi legyen az, a konkrét áldás. Az lesz, ami lesz. Lényeg, hogy legyen. Áldottak lesznek. Kapaszkodjatok bele ebbe az ígéretbe. És nagyon jól tudjátok azt is, hogy ezen a földön Istennek ezek az áldásai, ezek a, itt nem konkretizált, de valóságos áldása, ezek a legértékesebb kincsek. Azt olvassuk az ígében, hogy az Úr áldásai meggazdagítanak. Igazán azok gazdagítanak meg. Ha azt ígér Isten, hogy megáldja őket, gazdagon, bőven, akkor ez azt jelenti, hogy ők lesznek a leggazdagabb emberek a világon. Lehet, hogy nem anyagilag, de nem az anyagi gazdagság az igazi gazdagság. Azok Istentől kapott ajándékok, azok lesznek az ő igazi gazdagságukká. És nem csak a földi életükben, hanem örökké meggazdagítja őket ezekkel Isten. Bizony, nagy dolog az is, tudjátok jól, hogy Isten áldásai nem csak gazdagokká tesznek, hanem boldogokká is tesznek. Boldogokká is tesznek. Ezek az el nem avuló értéküket örökre megtartó ajándékok boldoggá teszik kis Tündit is, és Zolikát is. Mint hogy benneteket is, zárójelben is, bennünket is. Ezek a boldogságnak a titkai. Azt ígéri nektek Isten, hogy megáldj őket, akkor nem csak azt ígéri, hogy gazdaggá teszi őket, hanem boldoggá teszi őket. És megint nem csak a földi életre nézve, hanem örökké. Kell ennél több nektek, keresztülőknek, nekik. Kívánhatunk ennél többet, mint hogy az Úr áldja meg őket. Végül azt szeretném a szívetekre helyezni, hogy nagyon jól tudjátok ti magatok is, hogy Isten minden áldása Jézus Krisztus kereszt halálának érdeméért száll egy emberre. Rátok is, rájuk is. Isten minden áldása az ő érdeme, és nem a miénk, nem a tietek. A legkisebb mértékben se a miénk az érdem, hanem egyes egyedül a Krisztusé. Mi az áldásnak nem kiérdemlői, hanem alázatos, hálás és örvendező elszenvedői vagyunk. Idézőjelben elszenvedői. Hálás, alázatos és örvendező elszenvedői vagyunk. És egyet tehetünk, és tehettek most ti is, hogy a már megkapott és ezek után megkapandó áldásokért Jézus Krisztust magasztaljátok. És őneki köszöntek meg mindent. Áldjátok tehát most az Urat, és veletek együtt mi is áldjuk Jézusunkat, aki minden áldást megszerzett nekünk a kereszten, és akiben Isten minden áldása a tietek és az övé. Most miután azzal a szándékkal jöttetek, hogy megkereszteljük őket, illetve őt most Tündikét, kérdezlek benneteket, és válaszoljatok most hallható szóval. Akarjátok-e, hogy kisgyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetséges népébe, a keresztény anyaszent egyházba a keresztség által is befogadtassék? Ha akarjátok, mondjátok, akarjuk. Ígéritek-e, hogy kisgyermeketeket mostantól fogva is úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú, Szentlélek Istenbe vetett hitéről, majd ő maga önként tegyen vallást a konfirmációkor, a gyülekezet előtt. Ha ígéritek, mondjátok, ígéritek. Isten adjon erőt ígéretetek és fogadalmatok betartásához. Most jöjjetek testvérek, és mondjuk el együtt a keresztjének hitvallását.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemetteték. Szállott alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egységét, bűneinknek bocsánatját, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen.
Tünde, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Kicsit gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és ember kerül való kedvességbe. Légy áldott, hogy áldássá is lehess.
Foglaljunk helyet, testvérek, és folytatván Isten tiszteletünket énekeljük kijelölt énekünket, a 166. énekünk első versét. A 166. dicséretünk első versét, ami így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Isten tiszteletünk alapigéjét az apostolok cselekedeteiről írt könyvből olvassuk, a 13. rész első versétől a 13. versig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyv 13. részében az első verstől ezt olvassuk. Valának pedig az Antiókiában lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, ki Nigernek hívattatik, és Cirénei Lúcius és Manaen, aki Heródessel, a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett, és Saulus. Mikor azért azok szolgálának az Úrnak és böjtölének, mondta a Szentlélek: válasszátok el nékem Barnabást és Saulust a munkára, melyre én őket elhívtam. Akkor miután böjtöltek és imádkoztak, és kezeiket reájuk vetették, elbocsáták őket. Ők annak okáért, miután kibocsátattak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába, és onnét elevezének Ciprusba. És amikor Szalamiszba jutottak, hirdették Isten beszédét a zsidóknak zsinagógáiban, és János is velük volt, mint segítőtárs. És eljárván a szigetet, mint Páfuszig, találkozának egy ördöngős hamis proféta zsidóval, kinek neve Bár Jézus, ki Szergiusz Paulus tisztartóval, ez okos emberrel tartott. Ez magához hívatván Barnabást és Saulust kívánta hallani Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik a neve, ellenkezett velük, igyekezve a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál, megtelvén Szentlélekkel szemét reávetve mondta: ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnsz meg az Úrnak igaz útait elfordítani. Most azért íme az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homá és sötétség száll a reá, és kerengve keresett vezetőket. Akkor a tisztartó, mikor látta a történt dolgot, hitt, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Elhajózván pedig Páfoszból Pál és kísérői Pergába, Pánfiliának városába mentek. János azonban elválván tőlük visszatért Jeruzsálembe. Kedves testvéreim, az elmúlt vasárnapokon ellátogattunk a Biblia alapján történet alapján Ciprus gyönyörű szigetére, és láttuk ennek az első századi történetnek már két szereplőjét. Az egyik szereplője a prokonzul Sergius Paulus, és a másik Bar Jézus, a varázsló hamis próféta zsidó, akikben különböző módon munkálkodott a történetnek a fő-fő szereplője, az élő Isten. Ma azonban nézzük a történet harmadik szereplőjét, az Úr szolgáját, Pál apostolt. Benne és szavaiban, tetteiben is lássuk meg Isten munkáját, és dicsérjük az Urat. És engedjük, hogy az Úr minket is az ő szolgáivá formálhasson. Pál apostol először is az Isten megbízásából végezte a maga szolgálatát. Az előzményeket ismerjük. Pál, Saul eredetileg Jézus ellensége. És így Jézus népének is az ellensége. Aztán Jézus elkezdi a maga munkáját benne, és teljességre is juttatja, mert ezt az embert magához fordítja, és a belévetett hitre, az iránta való szeretetre juttatja. Pál visszatér, megtér Jézushoz. Ezek után Pál sok mindenen megy még keresztül, végül ott látjuk az antiókiai gyülekezetben, ahol egyike az ott szolgáló embereknek. Beépült abba a gyülekezetbe, ott kifejtette a maga szolgálatát, és az a gyülekezet a Szentlélek vezetése nyomán felismeri azt a feladatát, hogy más emberek felé is eljuttassa az evangéliumot, a Jézusról szóló örömhírt, mégpedig oly formában is, hogy kiválaszt maga a maga szolgáló tagjai közül némelyeket, és azokat megbízza azzal, hogy menjenek el, és hirdessék az evangéliumot, legyenek misszionáriusok, gyülekezet küldöttei, akik szétmennek a világba, és mindenütt beszélnek az embereknek Jézusról. És amikor imádkoznak, hogy s mint legyen ez a dolog, akkor fölismerik, hogy Pált és Barnabást kell nekik kiküldeniük a missziói munkára. Megbízzák őket, hogy ti ketten, illetve a János Márkkal, a munkatársatokkal, segítőtökkel menjetek Ciprus szigetére, és hirdessétek ott Jézus Krisztus nevét, és hívjátok az embereket, zsidókat és pogányokat a belévetett hitre, hogy üdvözüljenek, hogy általa boldog emberek legyenek itt a földön, és odát, és a halálon túl is. Hirdessétek Jézus örömhírét az embereknek. Pál elindul, és végzi ezt a szolgálatot. Először Barnabás a vezető, de itt már Cipruson fordul a kocka, és úgy tűnik, hogy innentől kezdve végképp megfordul a kocka. Igazán Pál lesz a szóvivő, ő lesz, aki leginkább beszél, ő lesz a főszereplője, hogy így mondjam, a missziói történetnek. Az biztos azonban, hogy mögötte ott áll a gyülekezet, az antiókiai gyülekezet. Pál nem magát tette, és Barnabás se, meg János Márk se, ők nem magukat tették ebbe a pozícióba, ők nem magukat kiáltották ki misszionáriusnak, hanem egy gyülekezet bízta meg őket. És a gyülekezet mögött ott áll a gyülekezet feje, Jézus, Jézus mellett pedig ott áll az Atya, vagyis a Szent Háromság Isten, a Szent Lélek által. Ilyen formában nem közvetlenül bízta meg őt Isten a szolgálattal, a missziói szolgálattal, hanem egy gyülekezet közbeiktatásával. Azóta is ez a rend és ez a szabály az Isten népe körében. Nincsenek őjelölt misszionáriusok, őjelölt proféták, őjelölt igehirdetők. Vannak, de azok annyit is érnek, és nincs is rajtuk áldás. Az igazi misszionáriusok azok, akik mögött egy gyülekezet közössége húzódik meg, és Isten akaratából az a gyülekezet küldte ki őket valahova, az a gyülekezet áll mögöttük, mint ima háttér, az a gyülekezet áll mögöttük, mint lelki támaszpont, ahol ők beszámolni tartoznak arról a munkáról, amit végeznek. Pálék vissza is tértek mindegyik missziói útjuk során arra a támaszpontra, onnan kiküldték őket, ahonnan Isten kiküldte őket a szolgálatra. Nagyon fontos, testvérek, nekünk is, hogyha megfontoljuk ezeket a dolgokat, hogy nekünk is kell beszélnünk Jézusról ott, ahol vagyunk, fontos, hogy legyen egy gyülekezet a háttérben, akik keresztül Isten maga bíz meg minket egy ilyen hivatalos missziói szolgálattal és munkával. Ilyen gyülekezeti háttér nélkül magánvállalkozás a misszionálgatás. Csak emberi erőlködés. Lehet, hogy jó indulatú, meg valami haszna talán van, így is. De a szabály, az igei mérték az mindig ez, amihez egyébként minden misszió, ami a világban dolgozik, igyekszik is tartani magát. Isten megbízása áll e mögött, az ember mögött, maga Isten állott Pál mögött, aki hirdeti az evangéliumot a pogányok közt és zsidók közt. Isten áll mögötte, de újra mondom, lássátok mindig, hogy egy gyülekezet közbeiktatásával. Ami nem egy fölösleges dolog, mármint hogy a gyülekezet, a hívő közösség, hanem nagyon is fontos tényező ebben a világban. Nagyon sokan szeretik ezt így elgondolni, hogy Isten és én majd együtt megoldjuk a dolgokat, és ottan közülünk hiányzik a gyülekezet. Hát ez így nem működik. Isten már a gyülekezetet főhasználja abba is, hogy valaki megtérjen. Ezért is nevezik a gyülekezetet a magyar apostoli hitvallásban, amit mondtunk is, anya szent egyháznak. Mert hogy az anya szüli a gyermekeket, ugyanúgy szüli az egyház a hívőket. Isten az egyházon, az atya az egyházon keresztül szüli újjá az embereket, segíti el hitre. És utána, hogy az egyház, hogy így mondjam, táplálja a gyermeket, hát ugyanúgy, mint az anya táplálja a gyermekét, az egyház által táplálja az Úr a maga gyermekeit. Nem lehet kiiktatni az egyházat, a gyülekezetet a hívő és Isten kapcsolatából. A szolgálatból is pontosan ugyanígy van. Mindenhol a bibliai norma ez, hogy egy konkrét gyülekezet, egy konkrét egyház bíz meg valakit azzal, hogy menjél, és ott állunk mögötted, anyagilag is segítünk, lelkileg is segítünk, támogatunk. A gyülekezet által maga Isten állott egy ilyen szolga mögött. Lássátok ezt. Nekünk is így kell végezni a mi szolgálatunkat. Bárhol is vagyunk, bárhova is küld minket az Úr. Hogy Isten megbízásából szolgáló emberek lehessünk mi is. De Pál nem csak az Isten nyilvánvaló megbízásából szolgáló ember, hanem egy Isten üzenetét továbbadó ember. Mit hirdetett Pál? Pál teljesen egy ügyű ember volt. Jézus Krisztus és az ő evangéliuma volt az ő üzenetének a tartalma. Így mondja itt a Lukács, a történet leírója, hogy az Úr egyenes, egyszerű útjait hirdette, amiket Bar Jézus feltúrt és járhatatlanná tett. Érthetetlenné zagyvált. Pál azt világosan, egyértelműen hirdette. A legtisztább igazságot, a legtisztább információt adta az embereknek, ami szemben állt mindenféle hazugsággal, félinformációval, féligazsággal. Jézust hirdette. A Jézusban, a Jézusnak a személyét, Jézusnak a történetét, Jézusnak a cselekedeteit, a Jézus által megszerzett kegyelmet, a Jézus keresztjén kivívott üdvözítő kegyelmet. Hívta az embereket ugyanakkor, hogy higgyenek ebben a Jézusba, adják át neki a szívüket, az életüket, és legyenek az ő követői. Pál az evangéliumot hirdette. Nem zagyválta össze-vissza mindennel. Ma meg lehet figyelni, testvérek, hogy az evangélium nem hangzik el tisztán. Össze-vissza mindennel elegyítve van. Búza a korpával. Ott minden össze-vissza. Alig lehet kibányászni, hogy mit is kellene tulajdonképpen hinnünk az embereknek. Remélem, hogy közöttetek én nem zagyválok össze-vissza mindent, mert egyértelművé szeretném tenni, hogy az Úr Jézus Krisztus az egyetlen üdvözítő. Ő általa válunk boldoggá itt is és odát is. Az ő belévetett hitre, az ő igéje iránti engedelmességre hívlak benneteket. Bármelyik ige hangzik el tulajdonképpen a Szentírásból, bármelyik igét magyarázom, mindig valahogy ide kell, hogy menjek. Mert én engemet is együgyű emberré tesz az Isten, és tett az Isten, és titeket is azzá tesz. Ha hisztek Jézus Krisztusba, ti is együgyű emberekké váltok, és róla fogtok beszélni gyerekeiteknek, munkatársaitoknak, ennek és annak, hogy ismerjék meg, sőt, ne csak ismerjék meg elméletileg, hanem higgyenek benne, bízzák rá magukat. Kezdjék őt követni. A mi üzenetünk ma, ha Isten által megbízott emberek vagyunk, ugyanaz az egy ügy, vagy egy személy, Jézus. És Jézus örömhíre az evangéliuma. Pálhoz visszakanyarodva, Pálnak ezt az üzenetét pecsételte meg Isten a csodával. Amit itt ebben a történetben is látunk, hogy tudnilik Szól és Bar Jézusra vakságot bocsát. Nem ő tulajdonképpen, hanem Isten. De Pál, mint Isten eszköze teszi ezt. A csoda az nem az első helyen van, hanem a másodikon. Az első helyen a tanítás áll. Elmondja tisztán az evangéliumot, a Jézusról szóló örömét, és ezt a tanítást pecsételi meg Isten akaratából, azzal a csodával. Sokszor beszél aztán később erről Pál, hogy amikor ő hirdette az evangéliumot, Isten gyakran csodákat tett, hogy megpecsételje az evangélium igazságát, hogy megerősítse az evangélium igazságát az emberek előtt. Hogy az emberek odafigyeljenek, mert magára az üzenetre sokszor nem figyeltek volna oda, nem tulajdonítottak volna neki nagy szerepet, ha nem történik meg a csoda. Na, mi csoda? Arra fölkapták a fejüket. Miről van itt szó? Kiről beszél ez az ember? Ez a bibliai sorrend, testvérek. Először jön a tanítás, utána lehet, hogy jön a csoda, lehet, hogy nem. A mi számunkra elől van a tanítás. Először halljuk az evangéliumot, és aztán jöhet a csoda. De számunkra nem biztos, hogy jön a csoda. Mert a csoda már ott megtörtént. Bar Jézussal esett, hogy megvakult. Ez a csoda nem csak ott azoknak az embereknek szólt, hanem nekünk is ma. Az a csoda ott akkor Sergius Paulus előtt is, meg ma mi előttünk is megerősíti a Pál által hirdetett evangélium igazságát. Nem kell újabb csodákat esdekelni, meg várni. Meg különösen nem úgy, hogy csak akkor hiszek, majd Istenben a csodákat tesz. Ezt vagy azt elvégzi, meg megcsinálja ezt. Majd ha csoda tőlem, akkor majd hiszek a tanításnak. Nem. A tanítás elhangzott, és elhangzik. Az azt megerősítő csoda pedig már megtörtént. Egyébként lehet, hogy ma is megtörténik, olykor. Mert megtörténhet. Pál apostol egy olyan igazságot hirdetett az embereknek, amit Isten örökre hitelesített, megpecsételt. Lehet azt mondani, sokan mondják is, hogy hát annyi vallás van a világban, meg annyi tanítás, meg információ árad össze-vissza, most melyik az igaz, melyik az igazi, melyiknek higgyünk? Na hát azt tanácsolom nektek, hogy annak, amit Isten megpecsételt, már a csodákkal. Higgyetek a Jézus evangéliumának. Nem kell a többire figyelni, mások mit mondanak, hogy mondják. Arra figyeljetek, amiket Isten megpecsételt az evangéliumot. Ezt megerősítette, ezt már hitelesítette. Nyugodtan megtehetjük mi azt, hogy ahogy Sergius Paulus, az a római helytartó, tisztartó, prokonzul megtette. Egy darabig figyelte erre a Bar Jézusra, hogy mit zagyvál ott össze-vissza neki. Hiszen keverte az ott a zsidó vallást, a keleti vallást, a mindent össze-vissza, a filozófiát, ideológiákat, mindent. Egy darabig azt hitte ez értelmes, okos római helytartó, hogy mekkora nagy bölcsességet tanít neki ez a hamis prófét, a zsidó. Aztán rájött, hogy hát nem ez azért. Nyugodtan el lehet fordulni tőle, semmi bajom nem lesz tőle, ha elfordulok, ha ott hagyom, ha nem ezt. Ennek kell hinni. Ennek a Pál nevű alaknak, ugye, a névrokonomnak. Ez beszéli az igazságot, amit Isten most íme előtte megpecsételt azáltal, hogy ezt a zagyváló hamis prófétát itt megvakította. Ez az igazság. Hát mi nekünk nem szabad elfordulni attól, amit addig hittünk? Valami bajunk lesz tőle, hogyha a marxizmust föladjuk? Valami bajunk lesz, hogyha a hinduizmustól elfordulunk? Valami bajunk lesz, hogyha valami szinkretista vallási egyvelektől, amit magunknak kiötlöttünk, elfordulunk? Azt hiszünk annak az evangéliumnak, amit Pál hirdetett, és Isten csodákkal megerősített? Hát ez az igazság. Semmi bajotok nem lesz, hogyha ennek hisztek, sőt, ekkor leszünk igazán boldogok, és ekkor üdvözülünk a hiszünk Jézus evangéliumának, hiszünk a Krisztusnak. Hát hadd bátorítsalak benneteket, mint ahogy Pál is bátorította az embereket, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, az ő evangéliumában. Ő a te üdvözítőd, a te egyedüli megváltód. Nincs másra szükséged, csak ő rá. És boldog leszel itt és oda át. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és megtartatsz örökre. Ez a megpecsételt, Isten által is megpecsételt, drága igazság, ez volt Pál igehirdetésének a tartalma. Ez kell, hogy legyen az én beszédem tartalma, és ez kell legyen a ti beszédeteknek a tartalma is, fő lényege is, ha Jézusról, ha az Úrról beszéltek. Pál az Isten szolgája, aki úgy végezte a szolgálatát, hogy mögötte ott áll az Úr, akinek az üzenetét is maga az őt kiküldő Úr szabta meg és határozta meg, és nem magának ötlötte ki. Harmadszor azt lássátok, hogy ez a Pál az Isten erejére építő ember volt. Ő olyan szolga volt, aki bízott az Isten hatalmas erejében. Ő tudta azt és hitte azt, hogy Isten képes ezt a Sergius Paulust is hitre juttatni, és tudta, hogy ezt a Bar Jézust is képes lesz megszégyeníteni. És úgy is lett, mert Isten mérhetetlen ereje, dünamisza, elrobbantotta az akadályokat a hinni akaró, kívánó, helytartó elől. Sergius Paulusnak segítségére sietett az Úr ereje. Azáltal is, hogy Bar Jézust Isten ereje egy időre megvakítja. Ott az előbbi nagy, okos ember, aki mindent azon vitatkozott, amit Pál mondott, mindazt cáfolta, mindazt összezagyválta, most ott áll a nagy bölcs, a nagy látó, aki mindent tud, és tapogatva keres, hogy ki fogná meg a kezét, azt vezetné 2 méterrel arrébb. Anélkül, hogy hasra esne. A nagy látó ott van megszégyenülve. Isten megvakítja őt egy időre, Pál szava nyomán. Sergius Paulus meg eközben hitre jut. Isten ereje ott van ebben a történetben, ott vibrál. Az egyik embert hitre emeli, Jézus Krisztusba való hitre jutatja, a másikat egy időre megvakítja. Beszéltünk róla múlt vasárnap, hogy reméljük, hogy még ez a Bar Jézus a vakságában elgondolkozott azon, hogy lehet, hogy ő eddig tévedett és rossz úton járt, és talán ő is eljutott a hitre a vakságában, úgy, mint Pál apostol korában, hogy ő is megvakult, azt a vakságában jutott el a felismerésre, a lelki látásra, hogy az Úr az üdvözítő, Jézus az egyedüli messiás, és ő benne kell hinni, és őt kell követnie. Hát lehet, hogy Bár Jézusban is így is munkálkodott az Úr, de azt nem tudjuk. Amit biztosan tudunk, hogy itt az Úr ereje, az hatékony. Nem azt látjuk, testvérek, itt, hogy Pál milyen nagy szónok, meg milyen nagy csodatevő. Hogy ő aztán olyan szónoki képességekkel rendelkezik, hogy rábeszéli a hitre azt is, aki nem akar hinni. Mert lyukat beszél a hasába, és addig erőszakoskodik, míg végre hitre juttat valaki. Nem. Nem is arról van szó, hogy Pál mekkora nagy csodatevő volt, gyerekek. Haj, az ő csak szólt egyet, hogy valaki vakuljon meg, és az rögtön megvakult. Nem Pál erejét látjuk itt, testvérek. Nem az ő szellemi, vagy fizikai, vagy nem tudom én milyen képességei, hanem az Úr természet fölötti erejét. Nekünk is, testvéreim, számítanunk kell erre. Ha mi az Úr szolgái vagyunk, nem nekünk kell ott szívóskodni, nem a mi erőnkre van ottan az embereknek szüksége, hanem az Úr erejére. És az Úr ereje képes arra, hogy a mai Sergius Paulusokat, Isten után vágyakozó, de tévutakon bolyongó embereket valahogy kihozza ebből az állapotból, és hitre juttassa. És képes az Úr ereje arra is, hogy a gúnyolódókat, az ellenkezőket, a csúfolódókat pedig megszégyenítse. Bízzuk rá az Úrra ezeket a dolgokat. Bízzuk rá. A mi dolgunk annyi, hogy hirdessük Jézus evangéliumát. Nem nekünk kell hitre segíteni senkit. Nem nekünk kell megszégyeníteni senkit. Majd az Úr elvégzi, amit akar. A mi dolgunk, hogy az evangéliumot tisztán és egyszerűen, mindenféle zagyválás meg őszintén elmondjuk. Hirdessük Jézust, és hívjunk a belévetett hitre az embereket. Nagyon csodálatos dolog aztán azt látnunk, hogy Isten szolgája nem csak az Úr erejére építő ember, hanem az Isten szeretetét sugárzó ember is. Ez a Pál apostol, ahogy itt látjuk a történetből, minden megnyilvánulásával arról árulkodik, hogy szereti Jézust. Szereti Jézust. Ez látszik már abból, hogy Jézusnak a személyét, az üzenetét, az ő munkáját fejtegeti. De ez egy nagyon pozitív dolog. Tehát nem tudom, hogy ha hallgattok engem, vagy titeket hallgat valaki, érződik-e, amikor Jézusról beszélünk, hogy mi szeretjük ezt a Jézust, mi bízunk benne. Hát azért beszélünk róla olyan, hát töredékesen beszélünk, de legalább lelkesedéssel beszélünk, mert szeretjük őt. Milyen lelkesedéssel beszél egy szerelmes a szerelmeséről? Hát az a legcsodálatosabb férfi, az a legcsodálatosabb nő. Hát odáig vagyok érte meg vissza. Lehet, hogy nem tudom magamat úgy kifejezni, mint a Vörös Marti Mihály, vagy tudom, Arany János, vagy nagy szerelmes költők, Shakespeare. De hát igyekszem a magam töredékes szavaival valahogy mégis úgy áradozni tudok egy kicsit a másikról. Neki is, meg másoknak is róla. Hát nem úgy van, hogy ha szeretjük Jézust, akkor ez valahogy azért kijön a szavainkból. Pár szavaiból biztos kijött, amikor beszélt, hogy hát Jézus, hát a názáreti, aki ezt mondta, és ezt tette, és végül meghalt, és azért halt meg, mert elvette a bűneinket, és azok büntetését, és nekünk az örök életet, mert nekünk nyomorult bűnösöknek, akik csak ellene voltunk, akik lábbal tapostuk a törvényeit, az akaratát. Mégis van bocsánat, és lehet újat kezdenünk a Krisztusban. Tehát higgyetek ebben a Krisztusban, aki feltámadt és él. És milyen dicsőségben van most, és milyen dicsőségben fog egyszer megjelenni. Hát higgyetek ő benne. Hát érződött, mindenki érezte, hogy ez az ember nem közömbös Jézus után, Jézus iránt, nem szereti. Biztos Sergius Paulus is érezte, meg a többiek is. De abból is érződik ez a Jézus iránti szeretet, hogy Pál szembeszáll azzal, aki megtámadja Jézust. Mert bár Jézus megtámadja. A kezdet kezdetén biztos csak ilyen udvariasabb formába vagy valami. És a Pál apostol addig egy kicsit biztos udvarias formába válaszolgatott bár Jézusnak, amikor kellett. De a helyzet kezdett elmérgesedni. És végül gondolom, hogy bár Jézus is egyre keményebb volt, és Pál is egyre keményebb lett. És a vita egyre hevesebb lett, míg végül Pál szent haraggal szól bár Jézushoz, és keményen, a szemébe nézve közli vele az Isten ítéletét, hogy most pedig meg fogsz vakulni egy időre. Mert nem szűsz meg elcsavargatni az Istennek az igazságát, amit mondott. És ezt az embert, ezt a tisztartót meg távol tartani az igaz hittől, az ő üdvözítőitől, a megváltójától, amit bár Jézus kicsavar, az Pál szerette és védelmezte. Testvérek, hogyha mi szeretjük Jézust, akkor nem csak örömmel beszélünk róla pozitíven, hanem szembe is szállunk azokkal, akik ellene fordulnak. Ugyanúgy, mint ahogy egy szerelmes is szembeszáll azzal, aki a szerelmesét kezdi gyalázni, bántani, igazságtalanul nyöszögtetni, vagy nem tudom én mit csinálni vele. Nem? Szeretjük a társunkat, akkor megvédjük szeretjük a gyerekeinket, megvédjük őket. Szeretjük a szüleinket. Hát hogy jössz te azt, hogy szidd az édesanyámat, vagy az édesapám? Hát ha valakit szeretünk, azt védem. Ha szeretjük Jézust, nyilván akár szent haraggal is szembeszállhatunk azokkal, akik gyalázzák, akik köpködik, akik össze-vissza mondanak mindent róla, és elcsűrik, csavarják, és elhomályosítják az ő szent és tiszta képét az emberek előtt. Az Isten szolgái szeretik Jézust. És ezért úgy hirdetik, és úgy is védelmezik őt, amikor szükséges, amikor kell. De Pál nem csak az Isten fiának a szeretetéről tesz bizonyságot ebbe a történetbe, hanem arról is, hogy szereti Sergius Paulust is. Szereti ezt a tisztartót is. Végig tekintettel van erre az emberre. Ő a szigetnek a prokonzúja. Isten által hatalomba tett ember. Pál nagyon jól tudja ezt, tanítja is a rómaiakat, hogy minden hatalomba tett ember Istentől való, és ezért tisztelettel adózunk neki. Amikor Pált hívatja Sergius Paulus, akkor Pál megy. Alázat nem mondja azt, hogy na, hogyha a kormányzó akar valamit, akkor jöjjön ide hozzám. Nem, hanem alázattal megy. Nem mondja, hogy ne parancsolgasson nekem ez a Sergius Paulus, hiszen ez egy kicsoda ez nekem. Én nem is vagyok ide a szigetnek a lakója. Mit parancsolgat nekem, hogy hívat engem magához? Hát jöjjön ide, hogyha akar valamit. elmegy. Kész indulni. Mert abból a hívó szóból, amit az a prokonzul küldött neki, abból kicsendülni hallja Isten akaratát, és azonnal indul. Nem vonogatja magát, hogy hirdesse az evangéliumot annak az embernek. Kész számot adni a benne élő reménységről. A kormányzó előtt, szeme előtt tartva azt az embert. És az ő érdekébe fejtegeti az igét. És az ő érdekébe száll szembe ezzel a Bar Jézussal is. Hogy bárcsak kijönne a pogányság sötétségéből, amiből láthatóan kivágyakozott ez az ember. Bárcsak hitre jutna. Szenvedélyesen akarta Pál, testvérek, máshol is kiderül a szavaiból, a leveleiből, hogy szenvedélyesen akarta, hogy emberek higgyenek Jézusban. Nem olyan immel ámmal jött, hogy hát ha hisztek, hisztek, ha nem, nem hisztek. Hát engem nem, ugyan nem érdekel, hogy hisztek vagy nem hisztek. Hát ti lássátok. Én elmondtam, aztán utcú neki fa kereszt. Többi a ti dolgotok. Nem így. Pál szem akarta, hogy az emberek higgyenek Jézusba. Hogy egyre inkább megértsék az ő titkát, megértsék az evangéliumot. Akarta a számukra könnyűvé tenni a hitet, amennyire csak tőle tellett. Testvérek, nekünk is tanulni kell ezt. Az embereknek, akiknek beszélünk Krisztusról, nem szabad, hogy a sorsa, az, hogy hisznek, vagy nem, az minket közömbösen hagyjon, hogy hidegen hagyjon. Törekszem arra, hogy ne így legyen. Hogyha nektek prédikálok, vagy máshova elmegyek, általam nem annyira ismert emberek, vagy egészen ismeretlen emberek közé, őket nem kell szeretettel megközelítenem? Nem kell akarnom, hogy higgyenek Jézusban? Hogy üdvözülhessenek? De kell akarnom ezt. És nektek is kell akarnotok. Rajta kell lennetek, hogy bárcsak ez az én gyerekem, vagy férjem, vagy feleségem, vagy nem tudom kicsodám, bárcsak hinne. Ó, mit tehetnék ezért? Hogy tudnám megkönnyíteni számára, hogy értse az evangéliumot, hogy higgyen Jézusban, hogy ő is éljen örökké, hogy boldog ember legyen, hogy a bűnei bocsánatát vegye. Hogy tudnám őt ide elsegíteni erre a más életre? Szenvedélyesen akarjátok, akkor imádkozni is fogtok egyébként érte. És minden megtesztek ott körülötte, hogy valahogy odafordítsátok őt a hithez, Jézushoz. Talán még egyet hadd mondjak, mert Pálról azt mondtam, hogy szeretet sugárzik bele, hát az Úr felé is. Sergius Paulus felé, de még Bar Jézus felé is. Tegyük hozzá még ezt is. Bar Jézus felé is, testvérek. Ezért mondja neki, hogy csak egy időre nem látod a napot. Egy időre. Mintha Pál azt is mondhatta volna, hogy soha ne láss többet a napot. De nem ezt mondja, hanem csak egy időre. Mert Pál tudja azt is, hogy Isten azt akar, hogy Bár Jézus egy időre ne lásson, de ő is ezzel egyetért, hogy csak egy időig ne, egy ideig ne. Egy ideig legyen rajta ez a nyomorúság, mert gondoljátok bele, hogy most megvakulnánk. Hát mi, hova jutnánk? Mi lenne? Ez egy nagyon nyomorult állapot. Hát na, kis időre megvakulsz. Hát ha, ott a Pál fejében a hátsó gondolat, amit már mondtam is az előbb nektek, hogy hát ha abban a nehéz helyzetben, hát ha átgondolja is a maga tanításait, és Jézus személyét és tanításait, és hát ha odafordul ő is Jézushoz. Mert ez a Pál, én úgy vélem, hogy szerette még azokat az embereket is, akikkel szembeszáll. A Jézusért, az evangéliumért szembeszáll velük. Ezeket az embereket így kellett evangélizálni, így kellett misszionálni, hogy szembeszáll velük. Ez volt az irántuk való szeretet megnyilvánulása. Hogy keményen szól hozzájuk, akár ilyen dolgot is rájuk bocsát, mint Isten szolgája. Valaki mondta ezt, sokszor idézem, lehet, hogy már itt is mondtam köztetek, hogy megkérdezte az illető igehirdető, hogy mikor szerette az Úr Jézus legjobban Péter. Azt válaszolta, akkor, amikor azt mondta neki, hogy távozz tőlem, Sátán. Megmondta neki, hogy milyen nagy nyomorúságban van. Mert most, amikor őt vissza akarja tartani a kereszttől, akkor a Sátánnak az eszköze, mert a Sátán akarja Jézust visszatartani a kereszthalától, a megváltástól. Ez egy nagy szeretet volt Jézus részéről, hogy hogy a Péter apostol előtt leleplezte, hogy kinek a markába került ő. Amikor Pál apostol ilyen keményen beszél ezzel a Bar Jézussal, az ő érdekébe teszi, mert szereti őt is, hogy bárcsak kijózanodra, bárcsak magához térne ez az ember.
Ezt ő is hinne Jézusban. Szeressétek és szeressük azokat is, bármennyire is nehéz, akik Jézus igazságait elcsavarintják, akik leköbdösik őt, akik mások számára akadályozzák a hitre jutást, Krisztus igazi megismerését és a belévetett bizalmat. Isten segítsen bennünket, hogy ő hozzájuk is szeretettel tudjunk szólni, akkor is, ha kemény dolgokat mondunk nekik. Szeressük őket annyira, hogy tudjunk kemény dolgokat is mondani nekik. Végül testvérek, lássuk, hogy az Úr szolgája Szentlélek által vezetett ember. Szentlélek által vezetett ember. Ez a Pál, így olvassuk, hogy a Szentlélekkel telve szólt Bári Jézushoz, hogy vak leszel, és ez történik veled. Ez a Szentlélekkel telve kifejezés, ez egy nagyon fontos kifejezés. Ez azt jelenti, hogy a Szentlélek lehetővé tette Pál számára, hogy egy pillanat alatt, vagy egy csapásra, mint egy Isten szemével lássa Bár Jézust. És felismerje annak a szellemi hátterét. A Szentlélekkel telve Pál meglátja a Bár Jézussal kapcsolatos valóságot. Azt mondja, te ördögfajzat vagy. Ördögfajzat vagy. A sátán az apád. Ezt jelenti. A sátán a te szellemi atyád. Ilyet nem mondott Pál apostol csak úgy, ukmukfuk, azért, mert valaki Jézusra mondott valami káromlást. Ezt most nagyon komolyan mondja, ördögfajzat, sátánfi, mert látja a Szentlélekkel betelve ezt a valóságot. Ez volt a valóság, hogy ez a szerencsétlen Bár Jézus a sátánnak a markában volt. És tőle származtak a gondolatai, a szavai, az instrukciók, amiket adott. Te sátánfi. Ugyanakkor, hát nekünk is történhet ilyen pillanat. Hadd mondjam, hogy a Szentlélek úgy betölt minket egy pillanatban, hogy rendkívüli látást kapunk arra nézve, hogy netalántán valaki mögött ki áll, mi áll. Azt is felismerhetjük, hogy valaki mögött az Úr áll. Hát ez az Úrnak a gyermek, ez is a Szentlélek betöltése által történhet meg, de azt is fölismerhetjük, hogy valaki mögött netalántán a sátán áll. Fontos, hogy ne a magunk eszére támaszkodva mondjuk valakiről, hogy ez hívő, vagy éppen az, hogy sátánfi. A Szentlélek, amikor betölt, akkor egy pillanat alatt meglátjuk esetleg egy embernek a lelki hátterét. De Pálnál nem csak ez történik, hanem amikor betölti a Szentlélek, akkor valahogyan bepillant Istennek a rejtett akaratába is. Ez egy egészen döbbenetes dolog, testvérek. Megérti, hogy abban a pillanatban mit akar Isten. Megérti Pál valahogy, valami egészen rendkívüli dolog ez, hogy megérti, hogy abban a pillanatban neki azt kell mondania, hogy meg fogsz vakulni egy ideig. Mert ez az Istennek az akarata. És ezt neki ki kell mondania. Pál testvérek valahogyan a Szentlélek által betöltve, mint egy beavatódik, nem is tudom, hogy fejezzem pontosan ki, beavatódik az Isten pillanatnyi akaratának a titkába. Ezért, amikor kimondja azt, hogy ez fog történni, akkor mindjárt meg is történik. De neki ki kellett azt mondania, hogy megtörténjen. Ki kellett mondania, de ki is tudta mondani, mert tudta, hogy mit kell mondania, mert Isten pont most, pont ebben az időpontban ezt akarja. És ki is mondja, hogy megvakulsz egy időre. Meg is vakul abban a pillanatban. Pál, mint egy a Szentlélek által Istennek az eszközévé válik, Istennek a szájává, kinyújtott karjává válik. És így teszi és mond, amit akar. A Szentlélek irányítja ezt az embertestvére. Nem a maga feje után megy, nem a maga indulatai, a maga nem tudom én meggyőződése, meg egyebek irányítják, hanem a Szentlélek irányítja egy adott pillanatban a viselkedését, a magatartását. Nos, ha Isten szolgái vagyunk, testvérek, akkor én azt gondolom, hogy nekünk is engednünk kell a Szentlélek munkájának. A Szentlélek munkája az, egyébként is, ha hívők vagyunk, bennünk folyik. Normál esetben úgy történik, hogy a Szentlélek a Biblia által vezetget minket. Hiszen a Biblia a Szentléleknek a beszéde, a Szentléleknek a szava. Azt érteti meg velünk, azt juttatja eszünkbe.
De előfordulhat ez az egészen rendkívüli szituáció, ez az egészen rendkívüli, nem állandósítható pillanat, hogy a Szentlélek valakit úgy betölt, hogy egyszer csak fölismerem, hogy egy ember mögött kiáll. És az is előfordulhat, hogy bepillantást nyerek az Istennek egy adott dologgal, emberrel, teendővel kapcsolatban az akaratába. Mint a villámcsapás, egyszer csak megvilágosodik előttem valami az igazságból, egyszerűen kifejezve. Nem ez a szabályos. Pál apostolról se olvassuk, hogy ő a Szentlélekkel telve, betelve szólalt meg itt, meg ott, meg amott. Ez ritka dolog az ő életében is, a mi életünkben is ritka dolog. A normális, újra mondom, hogy olvassuk az ígét, és az ígét hozza elénk a Szentlélek, és az íge által jutunk el felismerésekre. Jutunk el helyes dolgoknak a meglátására és megcselekvésére. Valószínűleg tartom, testvérek, hogy Pál apostol szinte maga se tudta, hogy itt miről beszél. Nem értette, talán előfordul, magát se értette. Annyira rendkívül lehetett ez az egész helyzet. Nem készült erre. Szentlélek betöltése az mindig olyan váratlanul jön, amikor a Bibliában ezzel találkozunk, teljesen váratlan, az a hívő ember számára is váratlan. Nem idézhető elő ez az állapot ezzel vagy azzal a módszerrel vagy technikával, egy hívő számára se. Ez egy kegyelmi pillanat, egy tiszta, kegyelemből jövő, rendkívüli pillanat. Ha betölt a Szentlélek, és megszólalok, és megértek dolgokat, és Istennek a pillanatnyi akarata egyszer csak megvilágosodik előtte. Nos, ez az ember Isten szolgája, akinek az életét látjuk, testvérek. Ebben a történetben az előbbi szereplők mellett, tehát most lássuk, tényleg lássuk Pálnak a személyét is. Aki az Úr szolgájaként az Isten megbízásából cselekszik. Az Isten megbízásából cselekszik. Egy gyülekezetet iktatott közbe Isten, hogy ő cselekedhessen. Lássuk ezt az embert, aki együgyű ember volt, mert Isten szolgájaként az evangéliumot hirdette. Jézusról beszélt az embereknek. És lássátok azt, hogy hogy számított az Isten erejére. Arra épített ő. Milyen hatalmas az Úr. Mit tud ő elvégezni egy hitetlen életébe, vagy egy akadékoskodó ember életébe. Számítsunk rá. És lássátok, hogy mennyire szerette ez az ember. Az Úr szolgálja, szereti az Urat. Szereti azt az érdeklődő, kívánkozó ember, de még az ellenséget is szereti. És lássátok, hogy a Szentlélek hogy irányíthatja, hogy terelgetheti ezt az embert. Olyan, mint a víz, ami ide-oda a Szentlélek kezébe Pál irányítható, vezethető, terelhető ember. Legyünk mi is, testvérek, és bárcsak egyre inkább ilyen szolgáivá válnánk mi is az Úrnak, akiken keresztül elvégezheti a maga csodálatos munkáját ebben a világban. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy leírattad nékünk ezt a történetet lelked által, Lukács tollával. Köszönjük néked, hogy elkalózoltál bennünket erre a régi és ma is meglévő szigetre, ahol csodálatosan cselekedtél. Köszönjük, hogy láthattuk, hogy Szergiusz Paulus tisztartót magadhoz fordítottad, és a te titkaidnak megértésére, az irántad való bizalomra segítetted, úgyhogy álmélkodott, csodálkozott, bámult, te titkaid láttán. Köszönjük néked, hogy láthatjuk azt is, hogy győzöd le a te ellenségeidet Bár Jézusnak az életéből. Köszönjük néked, hogy te neked hatalmad van erre is, és bízhatunk a te erődben és hatalmadban. És köszönjük, hogy láthatjuk Pált, aki a te szolgád volt ebben a régi történetben, akit olyan csodálatosan használhattál föl, hogy terjesztetted az evangéliumot általa. Köszönjük néked, Urunk, hogy mindezeket a mi tanulságunkra írattad meg. Köszönjük, hogy ma is elénk festetted ennek a te szolgádnak az arcvonásait, alakját, azért, hogy tanuljunk belőle, hogy lássuk, hogy te hogyan formálod, hogyan alakítod egy ember életét, hogy a te szolgád legyen, a te áldott embered legyen. Kérünk, formáljunk bennünket is, hogy a te szolgáid legyünk. Hadd legyen gyülekezeti hátterünk. Hadd legyen nekünk, Urunk, világos üzenetünk az emberek felé. Segíts, hogy a te erődre támaszkodva végezzük a bizonyságtételeink munkáját, lemondva minden egyéb manipulációról, meg technikáról. Segíts, Urunk, bennünket arra, hogy szeretni tudjuk mindazokat, akikhez küldesz, még az ellenségeinket is. És segíts, hogy a Te lelked vezessen bennünket, irányítson a Te ígéd által, és a kedves előtted töltsön be bennünket adott helyzetekben és pillanatokban, amikor szerinted arra szükség van. Kérünk arra, Urunk, hogy áld meg a szívünkben ezeket az igéket, és formáld ezek által is bennünket, hogy odaadóbb, hűségesebb gyermekeid és szolgáid legyünk. Köszönjük néked, hogy ma együtt lehettünk, és köszönjük néked, hogy hallgathattuk a Te igédnek tanítását. Köszönjük, hogy örvendezhettünk a megkeresztelt kis lány szüleivel, nagyszüleivel, keresztszülőkkel. Kérünk, áld meg ennek a kisgyermeknek és egész családnak az életét. Köszönjük néked, hogy eddig is Te áldottad őket, és Te vezetted, kérünk, hadd legyen így ezek után is. Légy közöttük, és töltsd be örömmel és békességgel a szíveiket. Kérünk téged arra, hogy áld meg, Urunk, a gyászoló testvéreinket. Kérünk téged azért a családért, akik a jövő héten kell, hogy búcsúzzanak kedves szerettüktől. Kérünk, áld meg vigasztalásoddal az egész családot. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi jövő hetünket is. Kérünk, áld meg a gyülekezeti hetünket. Légy jelen, adj ott lelki, testi felüdülést azoknak, akik el tudnak jönni. És köszönjük, hogy az elmúlt héten is velünk voltál, és megőriztél mindnyájunkat az ifjúsági csoporttal is. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk a mi népünket, hazánkat. Kérünk, adj minél több olyan embert, aki az evangéliumot hirdeti és hiszi is. Adj megtérést, adj lelki ébredést a mi népünk minden egyes tagjának, a Te akaratod szerint. Köszönjük, hogy kérhetünk tőled istenfélő vezetőket, és kérhetjük, hogy az igazság uralmát érd el a mi országunkban, a mi népünkben. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy együttérző szívvel, hogy halottunk van. Szögi Antalné, született Cirmos Lídia, 85 éves református vallású testvérünk költözött el Isten akaratából. Temetése augusztus 10-én 14 órakor lesz a Deszki katolikus temetőben. Az elköltözöttben Fagyas Etelka testvérünk a nagymamáját gyászolja. Miközben este bánat száll be hozzák, reggelre öröm, úgyhogy örömmel hirdetek egy házasulandó jegyes párt is. Ács Sándor, református vallású, szatymazi lakos, jegyzette eljövendő házastársul Molnár Julianna Rozáliát, református vallású, szatymazi lakost. Esküvőjük augusztus 22-én 11 órakor lesz itt az újszegedi református imaházban. Isten vigye teljesedésbe szent szándékokat. Hirdetem a testvéreknek ugyancsak örömmel, hálával, hogy az elmúlt héten az ifjúsági csoportunkkal megesett a táborunk. Hála Istennek minden rendben volt, békességben hazaérhettünk is, ott is jó volt együtt lenni. Némely napokon esett az eső, de ez annyira nem zavart bennünket. A lelki programba egyáltalán nem, a kirándulásokat egy kicsit megnehezítette, de el nem lehetetlenítette. Úgyhogy zúgó esőbe azért végigmentünk a Dunajec áttörésen is, ami egy ilyen tutaj túrát jelent. Hát a tájból olyan sokat nem láttunk, de annál izgalmasabb volt a dolog, mivel bőrigáztunk. Úgy mondtuk, hogy vízesést láttunk. Igen, a felülről jött a víz. Igen. Hála Istennek rendben volt minden, és Istenné legyen a dicsőségért, és a testvéreknek, akik imádságba hordozták ezt, megköszönjük az imádságokat. Hirdettem azt, hogy jövő héten megyünk a gyülekezeti táborunkba, Lengyelbe, egy kis falu itt Tolna megyében. Akik jelentkeztek, azokat egy, és itt vannak most egy pár percet, talán célszerű lenne, ha találkoznánk itt az istentisztelet után a templomban. Azt kérem, hogy maradjanak itt, akik jelentkeztek, hogy tudjunk egy pár percet beszélni a tudnivalókról. Jövő héten, kedden lesz bibliaóránk. Erre, aki itt van és szeretne eljönni a mai igét megbeszélni, szeretettel hívjuk és várjuk. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró éneket énekeljük el, a 445. éneket, 445. énekünk kijelölt két versét, az 5. és 6. versét. 445. 5. verse így kezdődik, más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet. Az ének eléneklése után nemzeti imádságunkkal, a himnusz eléneklésével fejezzük be Isten tiszteletünket.